Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és színházi, filmes témakörrel fogunk ma foglalkozni. Vendégül hívtam Vég Zsoltot, rendező, színész, forgatókönyvírót. Szervusz!
Hello!
Nagyon örülök, hogy el tudtál jönni. Nagyon sok témánk van, remélem, hogy majd csapongunk közte, és minden sor kerül, meglátjuk. Ami miatt igazából rendezői minőségedben foglak kérdezni, de talán a többi éned is válaszolhat, vagy minőségedben is válaszolhatsz, az, hogy egy rendezőnek van a legtöbb lehetősége arra, hogy meghatározza, hogy egy adott műnek a feldolgozása milyen hatást próbáljon megkiváltani. Nem feltétlenül azt váltja ki, de hogy mit próbáljon kiváltani, arról ő dönt. Hogyan zajlik ez a folyamat?
Melyik? Hát ez egy nagyon hosszú folyamat igazából.
Induljunk el onnan, hogy kiválasztotok akár egyedül, akár a csapattal valamiféle művet, hiszen valamilyen könyvből indul egy gondolkozás, és akkor arról nyilván kell valamit gondolni, hogy akkor mi lesz a végkifejlet.
Igen.
Segítettem, vagy rontottam a dolgot?
Nem, segítettél, legalább tudom, hogy mennyire menjek vissza, meg hogy mi legyen akkor ennek az útja, hogy erről beszélek. Igen, sokfajta módon szokott az ember rendezőként találkozni egy anyaggal. Mi olyan szerencsés helyzetben vagyunk, egy ilyen alkotócsapatnak vagyok én az egyik tagja. Ilyen értelemben, hogy valahogy az életünk folyamán nagyon sok olyan lehetőségünk volt, ahol mi magunk találhattuk ki azt, hogy mit fogunk alkotni, de volt már arra is precedens, hogy én rendezőként egy színházi munkában kaptam egy darabot, mondjuk akkor is hozzányúltam a szöveghez. Itt igazából ami a legfontosabb dolog szerintem az első pillanatban az, amikor az ember egy anyaggal találkozik, vagy ő maga kreál egy anyagot, az, hogy mi az, ami érdekli.
Tehát, hogy... Ő személyesen.
Igen. Tehát, hogy ez a fajta személyesség szerintem a kulcsa igazából ennek a munkának, ennek a fajta, és talán a művészi munkának mindenképpen. Ezt kell szem előtt tartani, és az mondjuk egy szerencsétlen helyzet, hogyha éppen egy olyan anyaggal találkozik az ember, ami pont egy olyan dologról beszél, amin ő már túl van, vagy pont egy egészen más dolog sokkal jobban érdekli. Ilyenkor van egy küzdelem, de mindig nagyon fontos az, hogy akkor két dolgot csinált az ember, hogy az, hogy megtalál egy olyan hangsúlyt benne, ami számára fontos, vagy pedig azt csinálja, hogy egyszerűen elkezdi eltorzítani az anyagot. Igazából ez egy nagyon kockázatos ügy, és mondjuk, hogyha egy klasszikusról van szó, akkor itt az ember tudja azt, hogy egy komoly kockázatot vállal, mert lesznek olyanok, akik megbotránkoznak majd, hogy szabad mondjuk ehhez a műhöz hozzányúlni, vagy mi ez az értelmezés. Itt igazából az a lényeg, hogy a végeredmény az működjön. Ha a végeredmény működik, akkor minden meg van bocsátva, mert valójában ilyen értelemben maga az anyag, amihez hozzányúlunk, az egy kiinduló pont. Tehát, hogy akár a filmről, akár színházi alkotásról van szó, ott a végkifejlet, a végső produktum maga az a művészi produktum, ami minket érdekelni fog, ami hatást kelt. Az csak egy külön érdekesség, hogy azt éppen a Shakespeare írta mondjuk.
Hogyha nagyon elrugaszkodsz tőle.
Hát igen, igen, akkor igen.
Mert gondolom, hogy ez, amit mondasz, és erről érdemes beszélnünk, hogy azt mondtad talán, hogy felháborodást okoz, és ilyenkről szoktunk, ha elvittem az osztályt a Shakespeare darabra, vagy pedig igen. Az István a királyt nem így kéne megrendezni, hanem a klasszikus módon, és akkor ezekből ütközések vannak, és szerintem persze lehet azt mondani, hogy én rendezőként most itt tartok éppen fejben, és ez a fontos nekem, akkor ne engem hívjatok legközelebb, de hogy van ez?
Így. Tehát igazából az van, hogy rendezőként azt szerintem tök fontos, hogy az ember minden pillanatban dönt. Tehát, hogy amikor valami nem sikerül, vagy nem úgy sikerül, vagy amikor nézek valamit, akkor is kell tudni, hogy vagy azt kell feltételezni, hogy ott az az ember, aki ezt rendezte, az ott döntött. Tehát bemegyek, megnézem a valamelyik Shakespeare darabot valakinek az értelmezésében, és azt mondom, hogy hát ez nekem nem tetszik, akkor gondolhatom azt, hogy a rendező azt mondta magában, hogy az ilyeneknek megint te, ez nem fog tetszeni. És én így döntöttem, és ez kemény dolog. Tehát ezért az emberek, ezért is vannak megsértve, mert ezt érzik, hogy hát ez nem nekik szólt, kifizette jegyet, és közben nem ezt kapta, amire számított. De alapvetően én hiszek abban, hogy muszáj kockáztatni, muszáj. Tehát egy művészi munkában jobban járunk, inkább megnézünk nagyon sok rossz előadás, vagy nagyon sok olyan dolgot, ami nekünk nem tetszik, de tudjuk azt, hogy azok az emberek mertek és bátrak voltak kockáztatni és kísérletezni. Tehát én ennek a híve vagyok igazából. Tehát ha bárki mondjuk megnéz mostantól kezdve egy rossz darabot, akkor jusson eszébe az, hogy ez tök jó.
Mert hogy van ilyen.
Hogy van ilyen, hogy lehet ilyen, hogy valaki nagyon félreért, nagyon máshogy értelmez valamit. Lehet, hogy ha nem kísérletezünk, akkor nem lesznek új utak, nem lesznek új irányok, és a kísérletezés magában a szó is hordozza azt a dolgot, hogy nem mindig sikerül egy kísérlet. Tehát ez egy ilyen műfaj, nem kell a mű. Akkor viszont nem kell művészetre menni, tehát nem kell színházba járni, hanem nagyon stabil dolgokat kell nézni olyan helyeken, ahol az ember nagyon stabilan azt kapja, amit vár. Tehát ebben van egy ilyen néző szempontból is ott van egy kockáztatás.
De azt jól gondolom, ami a kiindulás volt, hogy a rendezőnek van a legnagyobb lehetősége arra, hogy befolyásolja azt, hogy milyen hatás lesz végül a produkcióban?
Mondjuk egy... Ez igazából maga a produkció jellegéből is adódik, tehát ha most külön van a színház ilyen értelemben, külön mondjuk a film műfaja, minél inkább szerzői egy dolog, tehát mondjuk szerintem vannak olyan színházak, ahol még attól se lehet eltérni, hogy most a szereplő hány lépést lépjen előre, de ugyanígy vannak olyan filmek, amiknél mondjuk bizonyos szempontból nem a rendező a legnagyobb úr, hanem mondjuk a producer.
Na, őt is szóba akartam hozni, igen.
De tehát, hogy ez egy nem egy... Ez mindig az adott produkció függvénye. Én leginkább olyan produkciókban szoktam dolgozni, ahol nálunk nagy szabadság van, de olyanokba is hívnak, tehát igazából mindenki el szokta tudni dönteni, mikor mondjuk akár egy rendezővel dolgozik, vagy van egy ilyen igény, akár egy színház részéről, hogy rendezőt hív, vagy mondjuk egy filmben, mondjuk egy producer, vagy bármilyen akár kereskedelmi megrendelés esetén hívnak rendezőket, hogy milyen típusú végeredményre számít.
Hogy ő erre fizet be.
Igen, tehát hogyha ő azt szeretné, hogy lepjék meg legyen ez egy nagyon újszerű dolog, akkor mást hív, mint amikor azt mondja, hogy igen, nekem ez a nagyon stabil, konvencionális jelleg, meg ez a fajta minőség az, ami nekem bejön, akkor megint mást.
Hát meg egy közönség szám, tehát ha már a producert szóba hoztad, akkor a fizető közönségnek a mennyisége, az függ attól, hogy hova lövi be a darabot.
Igen, ez egy érdekes ügy, mert egyébként meg itt is az van, hogy ha mondjuk én egy musicalt tervezek megcsinálni egy olyan színházban, ahol musicaleket csinálnak, akkor nyilván igyekezni kell nagyon jól középre lőni. Néhány eredeti dolog az muszáj bele, hiszen akkor különben azt mondja az ember, hogy hát ezt már láttam máshol, tehát hogy ez az igény is van. De ott a kísérletezésnek sokkal nagyobb kockázata van, sokkal nagyobb a bukás lehetősége, hiszen az adott közönség már erre szokott.
Tehát az operetben nem ül be valaki úgy, hogy nem valaki, ugye ez általánosítás. Tehát az operetben mondjuk nagyobb tétje van annak, hogyha a Mágnás Miska az mondjuk egy temetőben játszódik.
Igen, tehát lehet azt mondani, igen, igen. Én Kaposváron voltam 10 évig annak idején, ott volt egy ilyen tendencia, hogy például konkrétan az operett műfaját megújítsuk. Már hogy nem én kezdtem nyilván, hanem még az előttem levők, tehát az Asser Tamás, Babarci, ők voltak azok a rendezők, akik azt, ugye a Kaposvár az egy repertoár színház volt, tehát hogy ők úgy érkeztek annak idején oda, hogy ott mindent kell játszani, mesedarabot, operettet, bármit, és hogy viszont szerettek volna behozni egyfajta progressziót ebbe a dologba, és nagyon sok igazán progresszív operett előadás készült, de azért ott volt egy 30 év, amíg a közönséget erre megszoktatták. Hogy...
Tehát a közönséget edukálni kell egy ilyen helyzetben. Pintér Bélára azok járnak, akinek ez bejön, de aki meg sose látott olyat, azért az lehet, hogy szokatlannak találja. Úgy képzelem, hogy a kaposvári abszolút ilyen aranykorszakban is azért az meg kellett érni a közönségnek, hogy ezt be tudják fogadni.
Igen, az egy nagy kaland volt, sőt, amikor én oda kerültem, az már így az időszaknak a utolsó 10 éve volt, lehet azt mondani, és még akkor is voltak kalandok, tehát, hogy ott is volt azért sok-sok üres nézőtérrel.
Bukás.
Igen, tehát nem? Ilyen bukás, de amikor nekem például az első ilyen nagy szerepem volt Kaposváron, ezt Babarci rendezte, Babarci László, és én nagyon szerettem azt az előadást, nagyon sokat dolgoztunk vele, mindenki így nagyon lázasan dolgozott, a Babarci is, és így nagyon hittünk ebben a dologban, hogy ez jó lesz, ez egy kortárs darab volt, és a premiéren a pezsgővel a kezében azt mondta, hogy föltolta a szemüvegét, és azt mondta, hogy megbuktunk. És mosolygott, és az volt, hogy ez egy szuper dolog volt, mert ez azt jelentette, hogy lehet ilyet, tehát egy olyan színházba szerződtem ezek szerint, ahol lehet, tehát ezt meg lehet csinálni, hogy a színház igazgató tudja azt, hogy ő most bevállal egy kortárs darabot, bevállalja azt, hogy bevisz mindenkit, és aztán utána premiéren azt mondja, hogy megbuktunk, és ez rendben van, és azóta nem találkoztam ilyennel, aki ennyire vagány lett volna. Igen, mert ez jó dolog, tehát legyen ilyen, lehessen megbukni, szuper.
Tehát ami színészi minőségedben kérdezem azt, hogy hogyan tudsz befolyással lenni a végső produktumra. A rendezőhöz képest feltételezem, egy picit kevésbé, de nem biztos. Tehát, hogy amikor színészként ugye megvan az instrukció, van valamekkora játéktered nyilván, ki van választva, hogy mi lesz az a darab, tehát hogy akkor sokkal inkább a gépezet része vagy, mint irányítója, feltételezem.
Igen, ez egyébként kicsit rendező, és kicsit színészfüggő is nálunk, ahogy én tapasztaltam. Sok rendezővel dolgoztam, meg sokfajta ilyen próba folyamatban, mondjuk egy színházban.
De filmsorozatban is játszottál.
Sorozatban is, igen. Ott igazából változó, most egyébként egy picit divat lett az például a sorozatokban, hogy többet bíznak a színészre. Én erre nagyon örülök, mert ez egy ilyen hullám volt. Tehát régen, a régi filmekben, a régi nagy filmekben nem is kellett a rendezőnek semmit csinálni, ott bejöttek a nagy színészek. Jó, ez most túlzok.
Akiről tudjuk, hogy nagy színésze.
Igen, túlzok, de hogy ott nagyon sokat számított a színész. Utána volt egy időszak, amikor igazából minden be akart mindenki állítani, és a többi. És most viszont elkezdtek a rendezők az utóbbi, nem tudom, tizenvalahány évben az volt az élményem, hogy partnerként kezelni a színészt újra, és hogy ez egy nagyon üdvözítendő dolog, tehát hogy itt, illetve a színészi magatartás is változott egy kicsit, mert sokkal, hogy mondjam, ez nagyon fura szó, de nyitottabbak, sokoldalúbbak, érzékenyebbek, okosabbak a színészek, mint régebben, de hogy ez ezért is van, tehát hogy inkább teljesíteni kellett korábban, most inkább több szükség van a figyelemre, a kreativitásra, a saját elképzelésekre. Szóval most ez a dolog, ez elkezdett szerintem egy jó irányba haladni nekem, ez az élményem.
De ez egy ilyen, hogy régen mondjuk azt mondták, hogy nem a véleményedet kérdeztem, hanem az a feladat, hogy gyere be jobbról, és vágd pofon teljes erőből. Most meg az van, hogy megmeri fogalmazni a színész, hogy azt mondja, hogy szerinte hatásosabb lenne, hogyha ő most ebben a jelenetben érzékenyebb lenne, mondtam példát.
Igazából szerintem a kommunikáció is más, mert valahogy szelidült, ez régebben egy ilyen vadabb foglalkozás volt ez a szín. Én most tanultam meg egy, nem tudom, pár éve, hogy le kéne egy kicsit higgadni.
Igen, de üvöltözős rendező vagy? Ez
nem. Igazából nálunk Kaposváron, hogy mondjam, tehát az egy ilyen szilajhely volt, tehát hogy ott színész, rendező bement, nem én voltam üvöltöző, mindenki üvöltözött mindenkivel, mindenki elküldött mindenkit mindenhová.
És utána temperamentumos.
Tehát ott azért igazából az volt a találmánya, és az is szerintem egy ilyen nagyon erős művészi koncepciója volt ott, akár a Babarcinak, akár tehát a művészeti vezetésnek, hogy nagyon jelen idejű, nagyon sok energia, nagyon sok személyes indulat legyen az emberekben, és legyen tér arra, hogy ezt ők tudják artikulálni, és hogy ezzel dolgoztak. Tehát, hogy ott az egy ilyen veszélyes hely volt, viszont az előadások is veszélyesek voltak, tehát jók voltak, hatásosak voltak, és mi mondom, nekünk ez volt az iskolánk, de ez egy általános dolog volt, hogy valahogy...
Tehát ez, ami gyötrődik a színész, és akkor abból megszületik izzadva a főmű.
Igen, gyötrődés van, meg nagy veszekedések, nagy indulatok, nagy lángolások, és utána pedig ezek valahogy akár a személyes életükbe is bekerülnek, stb., és ugyanúgy ezek az előadásokba is. És most ez egy kicsit elkezdett szofisztikálódni, aminek azért sok hátránya van, tehát hogy az igazi hit, meg az igazi szenvedély, az egy kicsit hogy mondjam, inkább én azt érzem, hogy sok helyen hiányzik, de ez szerintem kor tünet is.
De ez mi? Túl jellegű, amiről most beszélünk?
Intellektualizálódtak a színészek egy picit.
Kikérik maguknak a hangnemet? Vagy
egyrészt az is van, másrészt pedig az, hogy alapvetően egy figura, vagy egy karakter, vagy egy szituáció, tehát egy megformálásakor sok a gondolat, és az van, hogy a nagyon pontosan és jól dolgoznak a szenvedéllyel. Tehát ez egy ilyen stabilabb, biztosabb működés lett, kevesebb veszélyes pillanat van mondjuk egy próbán, viszont ez meg lehetővé tette azt, hogy egy rendező meg egy színész tudjon kommunikálni, mert hogy mondjam, tehát annak idején, mikor még Kaposváron volt, akkor érthető volt az, hogy a rendezők miért akarják például azt, hogy a színészek azért annyira ne kérdezzenek, mert akkor egy pillanatokon belül verekedés lesz a vége. Itt most ez már azért nincs így, tehát hogy most tényleg van egy ilyen általános intellektualizálódás, ami szerintem inkább hasznos, mint hogy állandóan ezeket a nagy buta szenvedélyeket lóbáljuk így a fejünk fölött. Tehát, hogy ez ilyen értelemben változott.
Amikor azt mondod, és erről amúgy is akartalak kérdezni, hogy a kommunikáció, a rendezés a színész között, ez az a sokat emlegetett színészvezetés? Mit jelent az, hogy valakinek milyen a színészvezetés? Ezt olyan sokat olvasom, hallom.
Hát igen, a színészvezetés az mindig egy misztikus dolog. Én sosem értettem, hogy miért van ezzel bárkinek problémája, de aztán rájöttem, ezen sokat kell gondolkozom, azért, mert én alapvetően színész is vagyok, tehát pontosan tudom, hogy mit történik. Tehát ez olyan, mint hogy tudom, hogy mit csinál a bal kezem, meg a jobb kezem. Tehát, hogy ez ugyanannak a dolognak a két oldala nálam. És hogy valahogy a színészvezetés kérdését mindig rendező oldalról fogják meg a rendezők, ezért nem sikerül nekik. Tehát, hogy tartottam már ilyen workshopot például színész, tehát rendezőknek, hogy hogyan kell színészt vezetni, és annak az első része az volt, hogy színészként kellett működniük. Mert onnantól lehet csak megérteni, tehát hogy meg kell érteni, hogy mi történik egy színésszel, és utána tudod vezetni. Tehát ez nagyon egyszerű, tehát hogy máshogy nem lehet, és hogy...
Hogy az ő fejével gondolkodsz.
Nem csak a fejével kell gondolkodni, és szerintem talán ez az, ami a legnehezebben fejleszthető, viszont ez a kulcsa. Most egy kicsit tehát hogy ha most a színészről beszélek, azt a Kálai Feri bácsi azt mondta annak idején, hogy a színészet elsősorban kedélyállapot kérdése.
De jó, ezt nem hallottam.
És igen, ez egy nagyon, én is bárkinek így mondom, kevesen hallották ezt, pedig ez egy nagyon fontos kulcs, és ez a színész, a rendező, ezt mindenki elfelejti, hogy végül is őszintén szólva, most a szívünkre tehetjük a kezünket, tök mindegy, hogy valaki mit játszik, ha van hozzá kedve. És hogyha van kedve hozzá, az látszik, hogy van kedve valakinek hozzá, az átjön, és azzal lehet dolgozni. Tehát, hogy először is a rendezőnek például, tehát a színészvezetés ott kezdődik, hogy a színésznek legyen ehhez kedve. Tehát kedvet kell csinálni hozzá, és ezt a lépést mindenki kihagyja, így viszont nem tudsz mit csinálni. Tehát ha nem gyújtod be a sütőt, akkor nem sül meg a kenyér. Tehát hogy ez ilyen nagyon egyszerű ügy.
De hát a gyötrődés ezzel nagyon szöges ellentétben.
Igen, ezt sokan szokták pótolni alázással például, ami mondjuk szuperül működik egy dráma esetén, mert hát sír, tök jó a végén. Azt látjuk, de vígjátéknál ez nem nagyon fog működni. Tehát az, hogyha valakit jól megaláznak folyamatosan, az ugyan termel indulatokat, viszont kedve nem lesz hozzá, és az látszani fog, és akkor ő neki nem lesz kedve, a közönség meg nem nevet. Tehát hogy ez egyszerű.
Ez így nem működik. A színészvezetésnek a fő eleme az az instruálás, vagy ez egy szellemi állapot inkább?
Szerintem több dolgot kell egyszerre csinálni. És ennek az, ugye itt van ez, hogy először be kell gyújtani a sütőt.
Begyújtottuk
a sütőt. Utána az nagyon fontos, hogy nekem, én nagyon sokat tudjak erről a dologról, és legyen nekem is kedvem hozzá. Tehát, hogy ez nem csak a színészekkel, hanem nekem, én legyek involválva a dologba. Tehát, hogy legyek érdekelté téve. Nagyon fontosnak kell lenni nekem rendezőként, hogy mi történik. Mert rólam van szó ez a... Tehát, hogy a személyesség, hogyha megtörténik, akkor két dolgunk van már. Van egy színészünk, akinek van ehhez kedve, és van egy kapcsolat közöttünk, mert én baromi őszintén akarok neked valamit mondani. Így kezdődik a rendezői attitűd, hogy őszintén, vallomásszerűen én magamról most mesélek neked, és ha neked ehhez kedved van, csináld meg, mutasd meg, hogy ez milyen. És És ez valahogy az, ami az alapja ennek a dolognak igazából. És akkor utána pedig egy következő dolog történik, hogy attól függően, hogy mondjuk az ember milyen partneri viszonyt alakít ki a színésszel, onnantól kezdve egyszerűen közösen kialakítunk egy koreográfiát. Ahogy, és a koreográfia itt nem olyan értelemben koreográfia, csak hogy jobbra lép vagy balra lép, hanem mondjuk egy lelki koreográfia, mondjuk egy, mondjuk mit tudom én, válás bejelentése egy jelenetben, hogy akkor azt mondja, hogy én el akarok válni, és akkor annak mi, ki hogyan indítja ezt a jelenetet, mi történik közöttük. Tehát például ez egy nagyon bonyolult szituáció, miközben mondjuk maximum 3-4 mondat hangzik el. Ott például a koreográfia az abszolút nem mozgásban, meg nem verbalitásban jelentkezik, hanem ott ilyen érzelmi dolgokat kell így közösen kitalálgatni. És attól függően, hogy mondjuk mi például a partneri viszony az azt is jelenti, hogy mondjuk élettapasztalatban, vagy intellektuálisan, vagy bármilyen módon mi jobban egy nyelvet beszélünk, vagy kevésbé. És akkor, ha jobban, akkor elég könnyen közösen ki tudunk alakítani dolgokat, hogyha ez egy kicsit távol van, akkor az talán az érdekes, meg itt jön majd a manipuláció, de például ebbe a dologba, mert akkor két
nyelvet beszélő embernek kell sokat mesélni?
Hát inkább azt mondom, hogy ott rendezőként két választásom van, vagy az van, hogy én valahogy úgy manipulálom ezt az alakítást, hogy a végeredményt, tehát lehet, hogy ő nem pontosan azt érzi, meg úgy éli meg ezt a dolgot, de az, amit jelent, amit ő csinál, az a majd a közönség számára majd revelatív lesz. Lehet, hogy ott fog megjelenni a dolog, és majd ahogy ezt ő érzékeli, a visszahatásba majd meg fogja érteni. Tehát majd, ha majd eljátszod 4-szer mondjuk az előadásba, akkor 5-nél a közönség reakciójában megérted majd ezt a dolgot. Van ez az út, illetve van az, hogy az ember azt dönti, hogy oké, tehát hogy azt a fajta bonyolultsági szintet, vagy azt a fajta, nem is bonyolultság, vagy azt a fajta víziót, ami nekem bennem van, azt nem fogjuk közösen építeni, és azt mondom, hogy viszont nekem az ő személyisége az nagyon fontos, nagyon szeretem azt, amit ő képvisel, és azt mondom, hogy legyen ez olyan, és elengedem a sajátomét. Tehát ez is egy tök jó dolog, és akkor abból építkezünk. Az is tud szép lenni, mert akkor az ember, én engedek el valamit, és akkor ott viszont teret adunk a kíváncsiságnak, és ott is nagyon szép dolgok tudnak történni. Tehát ez a
kulcsa. Ez a Krízisek és pofonok, Vég Zsolt rendező, színész, forgatókönyvíró a vendégem, és hamarosan jövünk vissza.